Akkor kezdjük el a mai témát. Tehát az elmúlt héten avval foglalkoztunk, hogy az árupiacon kialakuló monopolhatalom mennyiben befolyásolja a vállalatnak az optimalizáló döntését, és ilyen feltételek mellett mit tudunk elmondani, hogy a vállalatnak van-e kínálati függvénye, meghatározható-e az általánosságban, hogy különböző ár mellett mennyi termékkel jelenik meg a piacon, vagy nem. Ugye megbeszéltük azt, hogy monopolhatalom esetén a piaci ár mindig nagyobb lesz, mint a határbevétel, tehát ugyanaz a profit maximum feltétele, mint tökéletes verseny esetén, de a tökéletes versenynél, tehát az árupiacon, amikor az árupiaci összefüggéseket nézzük, akkor azt mondtuk, hogy ha ezen a piacon tökéletes verseny van, akkor a profit maximum feltételét kiegészíthetjük azzal, hogy itt a piaci ár mindig megegyezik a határbevétellel, mert a vállalat árelfogadó. Tiszta monopólium esetén azt láttuk, hogy a vállalat, mivel egymaga elégíti ki az összpiaci keresletet, ezért ármeghatározó pozícióba kerülhet, tehát érvényesül ez a határbevétel, határköltség egyenlőség, de itt a kialakuló piaci ár minden pozitív termelési mennyiségnél nagyobb lesz, mint a határbevétel. Ez azt jelentette, hogy monopolhatalom esetén a határköltség fölötti ár alakítható ki a piacon, tehát magasabb ár alakítható ki, mint tökéletes versenynél, ezt láttuk is az összehasonlításnál, és az, hogy mennyiben téríthető el a határbevétel és az ár egymástól, az pedig a kereslet rugalmasságától függ, ahogy láttuk. A mai órán azt fogjuk először megnézni, hogy a piac, vagy a vállalat, amikor megjelenik a termelési tényezők piacán, tehát termelési tényezőket vesz, akkor hogyan befolyásolja a termelési tényezők iránti keresletét, az optimális input felhasználást, a kialakuló monopolhatalom. Tehát a vállalatunk az árupiacon, ha visszaemlékszünk, ezen a piacon, mint eladó jelenik meg, és a termelési tényezők piacáról pedig erőforrásokat vesz. Tehát most megnézzük a vállalatnak a magatartását a termelési tényezők piacán, amikor vételi szándékkal jelenik meg. Bizonyos szempontból már, ha visszaemlékszünk, vizsgáltuk, amikor a rövidtávú profit maximalizálási problémát néztük, és azt beszéltük meg, ha emlékszünk, hogy a vállalat profit függvényét úgy írhatjuk fel, hogy a termék ára szorozva az eladott termék mennyiségével, ez lesz a vállalatnak a bevétele, emlékszünk rá, ebből levontuk a termelési költséget, a PL/L-PK/K, és azt mondtuk, hogy a vállalat ezt a profitot akarja maximalizálni. És vizsgáltuk, hogy milyen feltételek vannak. Ha visszaemlékszünk, azt feltételeztük, hogy ezek az árak, a termék piaci ára, a munkabér, illetve a tőkének az ára, ezek adottak voltak. Ezzel nem foglalkoztunk, hogy hogyan változnak, egy egyszerűsítő feltételezéssel éltük, hogy ezeknek a nagysága valahonnan meghatározott. Ez azt feltételezte, de akkor nem mondtuk ki, mert még nem tudtuk, hogy tökéletes verseny vagy tiszta monopolhelyzet alakul ki. Ez azt jelentette itt hallgatólagosan, hogy ezeken a piacokon a vállalat árelfogadó, vagyis tökéletes verseny van. És ha emlékszünk, ilyen feltételek mellett azt mondtuk, hogy akkor lesz a vállalatnak maximális a profitja, hogy az input tényezőnek a határterméke megegyezik az inputnak az árának és a terméknek, a késztermék árának az arányával. Tehát gyakorlatilag a profit maximalizálási feladat megoldásaként ezt az egyenletet kaptuk, ezt az egyenlőséget kaptuk, és ebből írtuk fel a vállalatnak az input keresleti függvényét, ami úgy nézett ki, hogy az input ára egyenlő MP input, tehát az inputnak a határterméke szorozva a termék piaci árával. Ezzel tudtunk egy olyan függvényszerű kapcsolatot teremteni, ami megmutatta nekünk azt, hogy különböző input ár mellett a vállalat mennyi input tényezőt fog vásárolni. Most ezen lépünk tovább, és megnézzük, hogy ebben az alap összefüggésben milyen változásokat fog okozni nekünk az, hogyha a vállalat valamelyik piacon monopol hatalomba kerül. Na most menjünk ezeken végig. Tehát első esetként nézzük meg azt, amikor a vállalat, tehát az első esetünk az lesz, hogy az input piacon a vállalat tökéletesen versenyző, és az output piacon, tehát az árupiacon tiszta monopól helyzet van. Nézzük meg, hogy ez milyen változást fog okozni. Ugye abban az esetben, hogyha az árupiacon monopól hatalom alakul ki, abban az esetben láttuk, hogy a vállalatnak a piaci ára és a határ bevétele el fog térni egymástól. Tehát az output piaci monopól hatalomnak a következménye, hogy a piaci ár nagyobb lesz, mint a határbevétel. Ez befolyásolja majd azt, hogy a vállalat mennyi inputot fog vásárolni a piacon, tehát az input kereslete módosulni fog. Nézzük meg, hogy hogyan. Ugye emlékszünk arra, hogy ezt végignéztük, hogy ha a vállalat növeli a felhasznált munkamennyiségét, annak kétféle következménye van. Az egyik következmény, hogy a termelés fog nőni, ennek eredményeként a vállalat teljes bevétele, és amikor azt néztük, hogy hogyan változik a teljes bevétel, ha növelem a felhasznált munka mennyiségét, akkor a termelési tényező határtermék bevételéről beszéltünk, és ha emlékeztek rá, fölbontottuk ezt két részre, az egyik hatás volt a határtermék, az input tényező határterméke, a másik hatás pedig a határbevétel, tehát ha növelem a termelést, nő a bevételem, tehát ezt a termelési tényező határtermék bevételét meghatározhatom a határtermék és a határbevétel szorzataként. Miután most a határbevétel eltér a termék piaci árától, ez a határtermék bevétel el fog térni a határtermék piaci értékétől, amit úgy írhatunk fel, hogy MPL-szer a termék piaci ára. Tökéletes verseny esetén a kettő között nem volt különbség, hiszen a piaci ár és a határbevétel egyenlő volt. Ha monopol hatalom alakul ki, ez a piaci ár, ez nagyobb, mint a határbevétel, tehát ez a határ, az input tényező határtermék bevétele, az kisebb lesz, mint az input tényező határtermék piaci értéke. Tehát a monopol hatalomnak ez lesz a következmény, hogy ez a kettő eltér egymástól. Ha a felhasznált munka mennyiségét növelem, akkor nem csak a bevételem fog nőni, hanem a költségem is. Ugye itt mérhetem azt, hogy hogyan változik a termelés összköltsége, ha növelem a felhasznált munka mennyiségét, és ezt a termelési tényező határköltségének nevezzük, tehát a termelési tényező határköltsége azt mutatja meg, hogy egységnyivel növelve a felhasznált input tényező mennyiségét, mennyivel változik a termelés összköltsége. Tehát akkor, amikor optimális az input felhasználás, akkor azt mondtuk, hogy mindaddig érdemes növelni a felhasznált input mennyiségét, amíg a bevételeim gyorsabban nőnek, mint a költségeim, ott érdemes megállni, amikor a költségnövekmény megegyezik a bevétel növekménnyel, tehát ez volt az alapfeltétele az optimális input mennyiség meghatározásának. Most, ha az output piacon tiszta monopól helyzet van, akkor ez kisebb lesz, mint a határtermék piaci értéke, amit itt kaptunk, és az input piaci tökéletes verseny pedig azt fogja jelenteni a vállalatnak, hogyha ő ott tökéletesen versenyző, akkor árelfogadó lesz, tehát ha növeli a megvásárolt input mennyiségét, mindig a munkabért kell, az adott munkabért, amit a piac meghatároz, azt kell neki kifizetnie, tehát itt az MFCL meg fog egyezni a PL-lel. Tehát az optimális input felhasználásra ez lesz a jellemző, abban az esetben, amit most először elkezdtünk vizsgálni, tehát input piacon tökéletes versenyző a vállalat, az output piacon pedig monopól hatalma alakul ki. Na most ennek megfelelően az input keresleti függvényt már nem tudjuk úgy felírni, mint tökéletes verseny esetén, hogy a PL az megegyezik a VMPL-lel, hanem csak ezt a részt tudjuk fölhasználni a keresleti függvénynek a meghatározásánál, tehát az input keresleti függvényünk úgy fog kinézni, hogy PL egyenlő MRPL-lel. Tehát amikor megpróbáljuk a kapcsolatot megteremteni az input felhasználás, input kereslet és a termelési tényező ára iránt, akkor ezt az összefüggést kell tudnunk felírni. Na most nézzük meg itt a kivetített képen, azt látjuk, hogy ugye a határbevételre felírhatjuk azt az összefüggést, amit a kereslet rugalmasságánál már használtunk, meg a múlt héten is használtunk a haszonkulcs meghatározásánál. Tehát az, hogy P az MR az egyenlő P-szer 1 mínusz 1 per a kereslet árugalmassága abszolút értékben. Tehát ezt a kifejezést felhasználhatjuk, és hogyha beírjuk oda, akkor a fölírt összefüggést fogjuk kapni, és azt látjuk, hogy a határtermékbevétel és a határtermékpiaci érték közötti eltérés attól fog függni, hogy milyen ez a kereslet, milyen a keresletnek a rugalmassága, tehát a piacon hogyan reagálnak az árváltozásra. Tehát a rugalmassági értékek fogják megmutatni nekünk azt, hogy mennyiben tér el a határtermék piaci értéke a határtermék határbevételétől. Na most ezek ilyen szörnyű kifejezések, ilyen játék a szavakkal, nem? Hogy határtermék bevétel, meg határtermék piaci értéke. Arról van szó mind a kettőnél, hogy hogyan változik az összbevétel, hogyha növelem a felhasznált inputot. A különbség az, hogy a határtermék piaci értéke a termék piaci árával van számolva, a határtermék bevétel pedig a határbevétellel, a kettő megegyezik tökéletes versenynél, monopóliumnál pedig a kettő között különbség van. Na most, ha ábrázoljuk ezt a helyzetet, amit itt leírtunk, akkor azt fogjuk látni, hogy mivel a vállalat az input piacon tökéletesen versenyző, ezért számára az input kínálati függvény úgy érzékelhető, hogy az input piacon kialakuló ár mentén bármennyi inputot tud vásárolni, ezért számára az input kínálati függvény egy ilyen vízszintes egyenes lesz, ezt jelzi az ábrán, ez a zöld, az X tengelyel párhuzamos egyenes. A határtermék piaci értékét jelzi a VMP függvény, és a határtermék bevételt pedig az MRP függvény. Ugye ott fog a vállalat termelni, ott lesz az optimális input felhasználása a szabály szerint, ahol a termelési tényező határköltsége megegyezik a termelési tényező határtermék bevételével, ez az L csillag lesz tehát a meccés pontnál, és az ár, a munkabér, amit ki kell fizetni, az ott alakul ki, ahol a függőleges tengelyt, ez a zöld vízszintes egyenes metszi. Tehát gyakorlatilag ebben a helyzetben így határozható meg az optimális input felhasználás. Na most nézzük meg, hogy hoz-e valamilyen változást az, amikor módosul az input piaci helyzete a vállalatnak. Tehát a következő esetünk az lesz, hogy azt feltételezzük, hogy a vállalat által előállított terméket a vállalat olyan piacon fogja értékesíteni, ahol tökéletes verseny van, tehát ő is az egyik szereplője a sok szereplőnek, viszont a vállalat az input piacon lesz tiszta monopól helyzetben, ez azt jelenti, hogy egyedüli felvásárlója annak az erőforrásnak, inputnak, tehát például a termeléséhez valamilyen nagyon speciális munka szükséges, és ezért a munkaerőpiacon tiszta monopól helyzetben van, mert csak nála lehet elhelyezkedni ezzel a szakképesítéssel. Tehát a második esetünk az lesz, hogy a vállalat az input piacon lesz tiszta monopól helyzetben, és az output piacon lesz tökéletes verseny. Ugye azt láttuk az előzőekben, hogy ha tökéletes versenyben vagyunk az output piacon, akkor a piaci ár megegyezik a határbevétellel, és annak az lesz a következménye, hogy ilyenkor a határtermék piaci értéke az inputnál meg fog egyezni a határtermék bevétellel. Tehát itt az ár és a határbevétel között a tökéletes verseny miatt nincs eltérés, ezért a kettő megegyezik. Nézzük meg, hogy milyen változás lesz az input piacon. Ugye itt az input piacon a kínálati viszonyokat, ha nézzük, akkor azt fogjuk látni, hogy a vállalat az adott input tényezőnek megint legyen ez a munka az egyszerűség kedvéért, egyedüli felvásárlója. Tehát mondjuk, ha ez az input kínálati függvény, az input piacon ez a kínálati függvény van, akkor a vállalat ezt érzékelni fogja, hiszen ő áll szembe ezzel a kínálattal, ő vásárol ebből a munkaerőből csak, és azt fogja látni, hogyha például L1 mennyiségű munkást akar felvenni, akkor neki PL1 nagyságú munkabért kell kifizetni. Ha a termelését úgy akarja bővíteni, hogy mondjuk L2 munkásra van szüksége, akkor avval számolnia kell, hogy L2 munkást már csak magasabb munkabér mellett tudja beszerezni, tehát ezt a munkaerőt. Tehát magasabb munkabért kell fizetni, ha több munkaerőre van szükség. Nézzük meg, hogy milyen összefüggés figyelhető meg abban az esetben, ha ez a kínálati függvény egy ilyen lineáris egyenes. Felírhatjuk ezt a következő formába, hogy A plusz B szer L, tehát ez lesz az általános alakja a lineáris kínálati függvényünknek. A változó költséget a termelésnek felírhatjuk úgy, hogy PL szer L, tehát a munkabér szorozva a felhasznált munka mennyiségével, a PL helyére beírjuk ezt a kifejezést, és azt fogjuk kapni, hogy A plusz B szer L szorozva L-lel. A szorzást elvégezzük, akkor azt kapjuk, hogy A szor L plusz B szer L négyzet. Ebből már meghatározhatjuk a termelési tényező határ költségét. Ugye úgy határozzuk meg az MFC-t, hogy vesszük a változó költségnek az L szerinti deriváltját, ugye vagy a teljes költségnek, vagy a változó költségnek vesszük az L szerinti deriváltját, ezt megtehetjük, hiszen a fix költség deriváltja nulla lesz. Ha ezt L szerint deriváljuk, akkor azt fogjuk kapni, hogy A plusz 2-ször B szer L. Tehát ha összehasonlítjuk a kínálati függvényt és a kapott MFC függvényt, termelési tényező határköltség függvényét, akkor azt látjuk, hogy ez a termelési tényező határköltség függvénye kétszeres meredekséggel bír a kínálati függvényhez képest. Tehát ez azt jelenti, hogy valahogy így fog kinézni a vállalat határköltség függvénye, tehát például ennél az L1 munkaerő felhasználásnál ekkora lesz a munkabér, de a termelési tényező határköltsége a vállalatnak MFC1 lesz, illetve L2-nél a PL2 a munkabér, az MFCL pedig ekkora lesz. Tehát azt látjuk, hogy itt minden esetben, minden egyes munkaerő felhasználás mellett a munkabér az kisebb lesz, mint az MFC, ami a vállalatnál kialakul. Ugye ez azzal függ össze, hogy ha több embert akarok foglalkoztatni, akkor magasabb munkabért kell mindenkinek kifizetni, tehát nem csak a munkabér nagyságával, egy egységi munkaerő növelésével, nem csak a munkabér nagyságával fog nőni a költség, hanem mindenkinek ki kell fizetni ezt a többlet munkabért, és ezáltal az MFC nagyobb lesz, mint a munkabér. Na most nézzük meg azt, hogy ebben az esetben hogyan határozható meg az optimális input felhasználásnak a nagysága. Ugye itt az ábrán ezt mutatom, amit most felrajzoltunk, tehát az MFC függvény hogyan alakul ki, és itt is felhasználhatjuk a rugalmasságról tanult dolgokat, és látjuk azt, hogy a kínálati függvény rugalmassági értéke befolyásolja majd azt, hogy egy-egy munkaerő felhasználás esetén a két függvény érték közötti különbség mekkora lesz. Minél nagyobb a kereslet rugalmassága, annál kevesebb, vagy a kínálat rugalmassága, annál kisebb ez az eltérés, minél kisebb a rugalmasság, annál nagyobb lesz az eltérés, hogy itt a rugalmassági értékek mutatnak, vagy utalnak arra, hogy mekkora monopol hatalommal bír a vállalat. Na nézzük meg az optimális input felhasználást ebben az esetben. Ugye mivel a határtermékbevétel és a határtermék piaci értéke megegyezik egymással, most elég az output piaci oldalról csak egy egyenest felrajzolni, felrajzoljuk a kínálati és a határköltség függvényt. Az optimális input felhasználás ott lesz megint, ahol az MFC megegyezik az MRP-vel, tehát ez az optimum feltétel továbbra is igaz. És azt fogjuk látni, hogy ebben az esetben, hogyha ez a piaci szerkezet alakul ki, hol van ez a törlőnk? Tehát ebben a piaci szerkezetben ez az MRPL meg fog egyezni a VMPL-lel, viszont, ahogy ott az ábrán látjuk, ez kisebb lesz, mint a munkabér, kialakuló munkabér. Tehát ez lesz a profit maximum általános feltétele, ez alapján meg tudom határozni, hogy mennyi lesz az optimális input felhasználás mennyisége, és a piaci szerkezeteket jelzi az, hogy valamelyik oldalon egyenlőtlenség alakul ki. Azon az oldalon, amelyiken egyenlőtlenség van, az utal arra, hogy azon a piacon monopol hatalom jön létre. Itt az input piaci monopol hatalom jelenik meg. Az előzőekben, amit fölírtunk, ott az output piaci monopol hatalom jelent meg, azzal, hogy ezt az egyenlőséget felváltotta egy egyenlőtlenség. Na most az a következő kérdés, hogy láttuk azt, hogy ha az árupiacon monopol hatalom van, akkor nem tudunk meghatározni kínálati függvényt. Itt most az input piacon alakul ki egy monopolhatalom. Kérdés az, persze ott van a válasz, de azért kérdésként fogalmazzuk meg magunknak, hogy meghatározható-e ilyen feltételek mellett input keresleti függvény a vállalat szempontjából. Ugye ahhoz, hogy egy keresleti függvényt meg tudjunk határozni, annak a feltételnek kell eleget tenni, hogy az adott input árhoz hozzá kell tudni rendelni egyértelműen a keresletet, a vállalat erőforrás iránti keresletét. Na most ebben az esetben, ha monopol hatalomban nem tudjuk egyértelműen hozzárendelni, mert például, hogyha itt van ez a VMP függvény, VMP-el egyenlő MRP-vel, akkor ugye meghatároztuk, hogy ez lesz az optimális munkaerő mennyiség, ahol az MFC meg az MRP metzi egymást, de hogyha ez a piaci kínálati függvény változik, például úgy változik, hogy az MFC függvényünk mondjuk így néz ki, és a kínálati függvényünk így, akkor a metszéspont ugyanott lesz, tehát ugyanez az L csillag lesz az optimális input felhasználás, viszont most a kialakuló bér az ekkora lesz. Tehát azt látjuk, hogy ugyanannyi munkaerő felhasználás eltérő munkabér mellett is kialakulhat, attól függően, hogy milyen az input kínálati függvény. Tehát ugyanúgy, ahogy az árupiacon, a monopol hatalom esetén nem határozható meg egyértelműen kínálati függvény, úgy itt az input piacon is, ha kialakul egy monopol hatalom, nem határozható meg egyértelműen, nem írható fel a keresleti függvénye a vállalatnak az input tényezők iránt. Szörnyű a látvány? Elvesztél? Tehát csak azt akartam mutatni, hogy különböző kínálati függvényeknél ugyanolyan input felhasználás eltérő árak mellett jelenhet meg. Tehát nincs egyértelmű kapcsolat az input mennyisége és az input ára között a vállalat számára, ezért keresleti függvény nem határozható meg. Na most nézzük a következő helyzetet, hogyha itt nincs különösebb probléma. Ugye lehet az, hogy a vállalat, és ez legyen a harmadik esetünk, amikor a vállalat mind a két piacon monopol helyzetben van, tehát tiszta monopol helyzet alakul ki, egyedüli eladója a terméknek az árupiacon és az input piacon pedig egyedüli felhasználója az adott input tényezőnek. Az input piacon tehát ki fog alakulni azt, hogy az a helyzet, amit az előbb láttunk, hogy a munkabér az kisebb lesz, mint a termelési tényező határköltsége. Az output piaci monopólium miatt pedig azt fogjuk látni, hogy a VMPL az nagyobb lesz, mint az MRPL. Egészségedre. Tehát itt az ár és a határbevétel közötti eltérés különbségeként ez a helyzet fog kialakulni. Most ebben a szituációban az optimális input felhasználás feltétele úgy fog módosulni, ugye, hogy az marad, hogy a termelési tényező határ költségének meg kell egyezni a termelési tényező határ termékbevételével, ez állandó, bármilyen piaci szerkezet van, ugyanúgy, ahogy az árupiacon az MRMC egyenlőség van, viszont ez kisebb lesz, mint a PL, és ez kisebb lesz, mint a VMPL. Ugye, ahogy az előbb utaltam rá, az egyenlőtlenségek jelzik, hogy valahol monopol hatalom van, itt az input piaci oldalról keletkező monopol hatalom van, itt pedig az output piaci oldalon jelentkező monopol hatalom alakul ki. Hogyha az ábrát nézzük, akkor berajzolhatjuk ugye a két oldali monopol hatalom miatt a VMPL-MRP függvényt, ugye az MRP függvény a monopol hatalom miatt kétszeres meredekségű, a kínálati és az MFC függvényt, az MFC függvény kétszeres meredekségű lineáris esetben a monopol hatalomtól függően, az MRP és az MFC meccéspontjaként meghatározhatjuk az optimális munkaerő felhasználást, és ebben az esetben is ugye az adott munkaerő felhasználáshoz tartozó munkabér a kínálati függvény, az input kínálati függvény alapján határozható meg. Látjuk az ábrán, hogy itt a két monopol hatalom miatt, tehát az árupiaci és az input piaci monopol hatalom miatt kétszer is eltérés alakul ki. Itt lehetővé válik két oldalról haszonkulcs beépítése az árakba, tehát egy ilyen kétszeres haszonkulcsos árképzés folyik ilyen helyzetben, amikor a vállalat az input piaci oldalról is tiszta monopol helyzetbe kerül, és az output piac oldaláról is tiszta monopol helyzet alakul ki a vállalat szempontjából. Tehát, hogyha most nem tudom, hogy mennyire volt átlátható ez a dolog, hogyha egy táblázatot, ha csinálunk nagyon gyorsan, akkor talán összefoglalva jobban átlátjuk. Tehát itt az input piac, itt az output piac, és itt pedig az optimális input felhasználás a vállalatnál. Ugye az input piacon lehet az első helyzet tökéletes verseny az output piacon, ez volt az első alaphelyzetünk, amiből kiindultunk. Az optimum feltétel mindig az volt, hogy az MFCL megegyezzen az MRPL-lel, és ha az output piacon tökéletes verseny van, akkor ez megegyezett a VMPL-lel. Itt az input piaci tökéletes verseny pedig megjelent úgy, hogy ez megegyezik a PL-lel. Ebben az esetben az input keresleti függvény PL egyenlő VMPL összefüggéssel határozható meg. A második esetünk az volt, amikor itt tökéletes verseny volt, itt tiszta monopólium, tehát az output piacon tiszta monopólium. Az optimum feltétel továbbra is ugyanaz. Ugye itt a monopól helyzet miatt az alakul ki, hogy ez kisebb lesz, mint a VMPL, és ez az itteni tökéletes verseny miatt egyenlő lesz PL-lel. Az input keresleti függvény úgy fog kinézni, hogy PL egyenlő MRPL-lel. Tehát ebben az esetben. A harmadik esetünk az úgy néz ki, hogy megcseréljük, jó? A harmadik eset az lesz, amikor az input piacon van tiszta monopól helyzet, és az output piacon van tökéletes verseny. Tehát a harmadik variáció, hogy itt tiszta monopól helyzet, itt pedig tökéletes verseny. Ugye az optimum feltétel továbbra is ugyanaz, hogy az MFC megegyezzen az MRPL-lel. Mivel itt tökéletes verseny van, ez megegyezik a termelési tényező határtermék piaci értékével, és itt a tiszta monopól helyzet miatt kialakul az egyenlőtlenség. Azt mondtuk, hogy ha itt monopól helyzet van, akkor keresleti függvény nem határozható meg. És a negyedik variáció pedig az volt, hogy a vállalat mind a két piacon, mint tiszta monopól helyzetben lévő vállalat jelenik meg, az optimum feltétel ugyanaz, tehát a termelési tényező határ költsége meg kell, hogy egyezzen a határtermék bevétellel, Viszont a monopól hatalom miatt ez a termelési tényező határtermék bevétele kisebb lesz, mint a határtermék piaci értéke, és az itteni monopól hatalmat jelzi az, hogy a kialakuló munkabér kisebb lesz, mint a termelési tényező határ költsége. Ebben az esetben sem lehet meghatározni a vállalat számára egy ilyen input-keresleti függvény, tehát keresleti függvény nem határozható meg. Minden egyes konkrét esetben tudjuk értelmezni, hogy mennyi lesz a vállalat számára optimális erőforrás felhasználás, de általános algebrai úton felírt keresleti függvény nem határozható meg, hiszen nincs egyértelmű kapcsolat a tényező ára és a tényező kereslete között, ugyanazt a mennyiséget eltérő áron is megvásárolhatja a vállalat. Na most még egy érdekes eset alakulhat ki ezen az input tényező piacon. Eddig azt néztük, hogy a vállalat milyen helyzetbe kerülhet, attól függően, hogy eladó vagy vevő. De előfordulhat olyan piac, itt van egy árupiac, ahol vállalatok állnak szembe, tehát van egy eladó vállalat, mondjuk ez legyen A vállalat, és legyen egy vevő vállalat, aki erről az árupiacról veszi meg, de neki ez az árupiac tényező piac lesz, ez legyen egy B vállalat, és ő vevő. Tehát az a helyzet, hogy ez a vállalat előállít valamit, mit tudom én, egy bánya legyen, amelyik szenet termel ki, tehát az árupiacra, a szénpiacra kiviszi a szenet. Ez a szén az erőmű számára input lesz, tehát a B vállalat mondjuk legyen egy erőmű, tehát számára az a termék, amit az A vállalat piacra visz input tényező lesz, ezt fogja felhasználni a termelésébe, és majd egy másik piacon fogja értékesíteni. Most ezt a piacot nem nézzük, mert ezt a részét már vizsgáltuk. Tehát itt az történik, hogy két vállalat áll szemben egy piacon, az egyik eladóként, a másik vevőként. Az egyik vállalat szempontjából output a termék, a másik vállalat szempontjából pedig egy input. Tegyük fel, hogy mind a két vállalat tiszta monopól helyzetben van. Tehát két hatalmas nagy vállalat áll szembe, amelyik egyedüli értékesítője, illetve egyedüli vásárlója ennek. Az ilyen helyzeteket úgy hívjuk, hogy bilaterális monopólium, tehát kétoldali monopólium. És itt az a kérdés, hogy hogyan lehet optimalizálni, meg lehet-e határozni, hogy ki mennyit adjon el, illetve mennyit vásároljon. Ugye amikor a vállalat eladóként jelenik meg, tehát az árupiacra kivitt mennyiséget akarjuk meghatározni, akkor megbeszéltük már, hogy az MRMC egyenlőség alapján fogja meghatározni a vállalat, hogy mennyit érdemes neki termelni. Tehát a piacra vitt, eladásra felkínált termelési mennyiséget a profit maximum feltételeként úgy fogja meghatározni, hogy megnézi, hogy melyik az a termelési mennyiség, amely mellett a bevétel növekménye éppen megegyezik a költség növekménnyel. A másik vállalat szintén tiszta monopól helyzetben van, de mivel neki ez az áru itt inputként jelenik meg, az optimális input felhasználás szabályai szerint dönt, tehát ő azt fogja megnézni, hogy az MFC, az adott input tényezőnek a határköltsége milyen mennyiség mellett lesz az input, egyenlő az input tényező határtermék bevételével. Tehát ebből meg tudjuk határozni, hogy a vevő mennyit szeretne vásárolni. Tehát van egy eladásra felkínált mennyiség, van egy vételi szándék, mind a két vállalat profitot maximalizál, a profit maximalizálási szabály szerint határozza meg. Persze kérdés az, hogy mivel ha monopól hatalom van, akkor itt nincsen kínálati meg keresleti függvény, tehát a monopól hatalmak mellett nem határozható meg, hogy az előbb láttuk, hogy ha az árupiacon van monopól hatalomban a vállalat, akkor nincs kínálati függvénye. Tehát itt ennél a vállalatnál nem határozható meg a vállalat kínálati függvénye. Ebben az esetben, amikor input vásárlóként van tiszta monopól helyzetben a vállalat, akkor pedig nem határozható meg az input keresleti függvény. És ugye ez azért jelent gondot, mert ahhoz, hogy én a határbevételemet meg tudjam állapítani, ahhoz tudnom kell, hogy a másik vállalat mennyit szeretne vásárolni belőle, tehát valami keresleti függvényszerű valamit kellene tudni róla. Ezért az történik, hogy ez a vállalat, az eladó vállalat elfogadja a vevő vállalatnak a határtermék bevételi függvényét keresleti függvényként, és ez alapján, a függvény alapján határozza meg az ő határbevételét. Tehát az történik, hogy mivel nincs egyértelműen meghatározható, leírható keresleti függvény, ezért a határtermék bevételi függvényét fogja úgy tekinteni, mintha az a keresleti függvénye lenne, hiszen ez alapján határozza majd meg, hogy mennyi lesz az optimális inputja. És ezt a keresleti függvényt figyelembe véve határozza meg a saját határbevételét. Hogyha az lineáris, akkor annak a kétszeres meredeksége. Ugye a saját határköltségét az eladó vállalat az ismeri, hiszen ő termelő, fizeti az inputokat, tehát ki tudja számolni a határköltségét. Tehát az történik, hogy az MRP alapján meghatározza az MR-t, ebből az MR-MC egyenlőség alapján megmondja, hogy mennyi lenne az a mennyiség, ami neki optimumot biztosít, és ezt a mennyiséget visszahelyettesítve az MRP függvénybe meg tudja határozni, hogy mekkora legyen az az ár, amit ő kér. Tehát a kétoldali monopól helyzet miatt gyakorlatilag ilyen információs hiány van, és ezt úgy hidalja át, hogy azt elfogadja neki keresleti függvényeként, ez alapján meghatározza a mennyiséget, mivel az MRP függvény a keresleti függvény neki most, ezért ebbe helyettesítjük vissza a mennyiséget, és így megkapjuk azt, hogy az eladó vállalat mennyiért szeretné eladni ezt a mennyiséget. Ugyanígy problémát okoz a vevő vállalat részéről az, hogy ennek a vállalatnak nincs kínálati függvénye. Tehát nem ismerjük azt, hogy különböző árak mellett mennyi inputot vásárolna. Tudjuk azt, hogy milyen a határköltsége, arról vannak információk. Tehát most az fog történni, hogy ezt a függvényt, ezt a határköltség függvényt elfogadja a vevő vállalat kínálati függvényként, input tényező kínálati függvényeként, és az alapján fogja meghatározni a termelési tényező határköltség függvényét. Megnézi, hogy ezek milyen mennyiség mellett lesznek egyenlőek, ez alapján meghatározza a vételi szándékát, és ezt a mennyiséget visszahelyettesítve a határköltségbe határozza meg azt, hogy ő mennyit adna ezért a mennyiségért. Tehát itt a kétoldali monopólium miatt nem áll rendelkezésünkre egyedi keresleti függvény, egyedi kínálati függvény, ezért amit ismer a másik a vállalatról, azt fogadja el, és az alapján csinálja a saját optimalizálási feladatát, oldja meg a saját optimalizálási feladatát. Most ide fölrajzoltam, nézzük meg, hogy itt mi a helyzet. Hogyan lehet ezt a helyzetet ábrázolni? Ugye látjuk, a zöld függvény lesz az MRP függvény. Azt mondtuk, hogy ezt az MRP függvényt úgy tekinti a vállalat, aki elad, minthogyha ez lenne a vevő vállalatnak a keresleti függvénye. Ennek kétszeres meredekségeként meghatározza a saját határbevételét. A vásárló vállalat az eladó vállalatnak a határköltség függvénye alapján határozza meg az eladó vállalat kínálatát, és az alapján tudja majd megnézni, hogy neki hogyan alakulnak a határköltségek, tehát a termelési tényező felhasználásával kapcsolatos határköltségek. Az optimalizálási feladatát mindegyik elvégzi, ugye az egyik az, hogy a határbevételnek meg kell egyezni a határköltséggel, így meghatározzuk azt, hogy a vevő mennyit akarna, illetve hogy az eladó mennyit akar eladni, a vevőnél pedig megnézzük azt, hogy ő az MRP-MFC összefüggés alapján mennyit kívánna venni, és a függvények alapján meghatározhatók az árak. Tehát azt látjuk, hogy itt nem lesz egy egyértelmű mennyiség és egy ár, az esetek többségében ártartomány alakul ki, és egy mennyiségi tartomány, amiben a monopóliumok majd alkudozni fognak. Tehát itt egy alku alakul ki, és az, hogy véglegesen ebben az ártartományban és ebben a mennyiségtartományban mi lesz a megvásárolt, eladott mennyiség és milyen áron, az az alku eredményétől függ, amit befolyásol, hogy melyik vállalat mennyire van monopolhatalom, mekkora monopolhatalommal bír, mennyire van rá kényszerítve, hogy ez a vétel megtörténjen, vagy eladás megtörténjen, tehát az alku erőtől függ, hogy hol alakulnak ki a végső eredmények. Ugye amiről alkudoznak, az a vonalkázott, függőlegesen bevonalkázott terület, hogy az hova kerül, melyik vállalatnak a profitját fogja majd növelni, és ez nem egy könnyű eset, ilyen két nagy mamut, hogyha összeereszkedik, akkor elég kemény viták vannak. Ugye ténylegesen a pillanatnyi érdekek, erőviszonyok döntik el, hogy hol lesz a végső eredmény. Például ilyen helyzet alakulhat ki, mondjuk amikor a MÁV-nál a mozdonyvezetők szakszervezete tárgyal egymással. Tehát a munkáltató, mint MÁV, és a mozdonyvezetőknek a szakszervezete két monopóliumként áll egymással szembe a bértárgyalás során. Mind meghatározható ilyenkor az alkutartomány, és a pillanatnyi erőviszonyoktól függően fog eldőlni, hogy megkapják-e azt a munkabéremelést, amit szeretnének, vagy annál csak valamilyen kisebb mértékűt, de a monopol hatalom birtokában mindegyiknek van alku ereje. Na most tehát itt az input piacokon ezek az érdekes helyzetek alakulhatnak ki, ezeket kezelni kell, meg kell tudni határozni, hogy mennyiben befolyásolja az optimális erőforrás felhasználást. Összességében tehát azt láttuk, hogy amikor monopol hatalom van, akármelyik oldalon, akkor a vállalatnak kialakul egy olyan képessége, hogy az árakat el tudja téríteni a költségektől, akár a termékhatárköltségétől, akár a termelési tényező határköltségétől. Most menjünk tovább, és nézzük meg a következő piaci szerkezetünket, az oligopol piaci szerkezetet. Itt az oligopol piacnál, ha visszaemlékszünk rá, ha jól emlékszem, 3 héttel ezelőtt, vagy 4-jel is már, nem is tudom, azért már elég régen volt, beszéltünk arról, hogy ezt a piaci helyzetet, piaci szerkezetet az jellemzi, hogy néhány szereplő van a piacon. Ez a néhány szereplő azt jelentette, hogy annyian, hogy képesek legyenek egymást megismerni, egymásról információt szerezni, és ezeket az információkat felhasználni a saját döntéshozatal során. Az elemzések esetében nagyon sokszor kétszereplős oligopol helyzetekről beszélünk, mert ezeket könnyebb ábrázolni, megmagyarázni az összefüggéseket. Ilyenkor duopóliumról beszélünk. Tehát a duopólium az egy olyan oligopol piac, ahol két vállalat van jelen. Na most az oligopol piacnak fontos jellemzője, hogy ezen a piacon a vállalatok jelentős monopolhatalommal, nem tiszta, de komoly monopolhatalommal bírnak, ezért képesek belépési korlátot állítani, tehát fennáll az a lehetőség, hogy meg tudják akadályozni, hogy a piacon új szereplő jelenjen meg. Ez azért érdekük, mert az új szereplő megjelenésével az iparágban realizálható profit több személy közt fog szétosztani, tehát a profit csökkenni fog, és ezáltal erősebb lesz a verseny, és ezáltal a profit csökken. Na most, mivel csak néhányan vannak a piacon, jellemző a piaci szereplők döntésére, hogy stratégiai kapcsolataikat figyelembe veszik, tehát úgy születik a döntés, hogy figyelembe veszi az információi alapján, hogy a másik szereplő várhatóan hogyan fogja kialakítani a termelési mennyiséget és az árat, és megvizsgálja azt, hogy ez hogyan befolyásolja az ő saját ár-mennyiség meghatározó képességét. Tehát kölcsönösen figyelik egymást, és kölcsönösen beépítik egymás várható magatartását a döntéseikben. A néhány szereplő miatt és az információk miatt, amiket be tudnak egymástól szerezni, ezen a piacon fennáll az összejátszás veszélye, tehát amikor a szereplők összebeszélnek és meghatározzák például azt, hogy melyik az a minimális ár, amit elkérnek a termékért, vagy felosztják egymás között a piacot, hogy ki mennyit értékesíthet. Ennek az az értelme, hogy ne vigyenek túl sok terméket a piacra, ami őket arra kényszeríti, hogy árat csökkentsenek. Amikor ilyen összejátszás van, akkor kartel alakul ki, tehát a kartel a nagyvállalatoknak a megegyezése tulajdonképpen a verseny korlátozása és a profit maximalizálása érdekében. A karteleknél különböző dolgokba egyezhetnek meg, például megegyezhetnek az árakba, a mennyiségekbe, ahogy már említettem, de megegyezhetnek például abban, hogy mekkora munkabért fizetnek maximum, tehát ilyenkor költségoldalról játszanak össze, próbálják a költségeiket minimalizálni. Mivel itt ezeknek a stratégiai kapcsolatoknak nagy jelentősége van, ezért az oligopol piacok elemzésénél nagyon gyakran felhasznált elemzési eszköz a játékelmélet. A játékelmélet tulajdonképpen egy ilyen matematikai nyelv ezeknek a stratégiai kapcsolatoknak a leírására, és különböző területeken alkalmazzák, tehát nem csak a közgazdaságtanban, hanem nagyon széles a felhasználási területe a játékelméletnek. Mielőtt ezt megnéznénk, előtte nézzük meg, hogy az oligopol modelleknek melyek a legismertebb fajtái. Amikor az oligopol helyzeteket vizsgáljuk, elemezzük, akkor csoportosíthatjuk a helyzeteket úgy, hogy a döntés elsődlegesen, a vállalati döntés mire vonatkozik. Ez a döntés lehet mennyiségi döntés, illetve lehet árra vonatkozó döntés. Tehát az egyik osztályozási szempont, hogy elsődlegesen miről döntenek a vállalatok, a piacra vitt mennyiségről, vagy a kialakítandó piaci árról. A másik csoportosítási szempont, amikor azt nézzük meg, hogy a vállalatok egyenrangú viszonyban vannak-e, tehát nagyjából azonos erőviszonyok jellemzik a piacot, vagy pedig nem egyenlőek a vállalatok, valamilyen ok miatt az egyik vállalat úgynevezett vezető vállalatként tud viselkedni. A vezető vállalat pozíciója olyan dolgokon alapulhat, hogy több információval bír, mint a másik szereplő, jobban ismeri a partnerét. Lehet az, hogy például korszerűbb technológiát alkalmaz, ezért a határköltsége alacsonyabb, tehát alacsonyabb költségekkel tud termelni. Lehet azon is alapulhat ez a vezető pozíció, hogy korábban lépett be erre a piacra, tehát jobban ismeri a keresleti oldalt. Tehát egy csomó tényezőn alapulhat, hogy valaki vezető lesz-e egy iparágban, vagy pedig követő vállalat. Tehát itt a viselkedéseknél, ha egyenlőek vannak, akkor nincs probléma, akkor két azonos fajsúlyú vállalat stratégiai kapcsolatrendszerét kell elemezni, vizsgálni, viszont ha nem egyenlőek jelennek meg a piacon, akkor figyelni kell, hogy ki a vezető vállalat, ki diktál a piacon. Erről a modellek azt feltételezik, hogy a vezető vállalat ár meghatározó, és a követő vállalat pedig igazodik a vezető vállalathoz, őt a modellek többsége általában úgy írja le, mint árelfogadó. Tehát annak ellenére, hogy oligopol helyzet van, annak ellenére ilyenkor, ha nem egyenrangú szereplők jelennek meg, lehet a vállalat árelfogadó. Na most a két szempont szerint alapvetően négyféle modellt különböztethetünk meg. Az egyik, amikor mennyiségről döntenek, szimultán módon egyenlő erőviszonnyal rendelkező vállalatok. Ezt a helyzetet az úgynevezett Kurnow-féle duopol modell írja le. A modellek egy-egy közgazdászról kapták a nevüket, akik használták először ezeknek a modelleknek a leírását, ezek a magatartásoknak az elemzését. Amennyiben azonos szereplők döntenek az árról, akkor Bertrand-féle duopóliumról beszélünk. Tehát ilyenkor egy időben egyszerre döntenek az árról, és attól függően, hogy ezek a döntések hogyan alakulnak, attól függően realizálhat a vállalat különböző nagyságú profitot. Például ez egy nagyon érdekes, és nem olyan nagyon régen a magyar piacon is megfigyelhető jelenség volt, hogy ebben a Bertrand-féle duopóliumban, tehát ebben a helyzetben, amikor árról döntenek, és nagyjából azonos erőviszonnyal rendelkező vállalatok jelennek meg, akkor az egyidejű árdöntés miatt mind a két vállalat meghatározza, hogy P1 vagy P2 árat diktál. Ugye itt különböző helyzetek lehetnek, lehet az, hogy az egyes vállalat alacsonyabb árat határoz meg, mint a kettes vállalat. Ennek az lesz a következménye, hogy ugye itt egy homogén termékcsoportról van szó, tehát azonosak a termékminőségek. Ennek az a következmény, hogy a piaci kereslet itt jelenik meg. Tehát minden vevő attól a vállalattól fog vásárolni, aki olcsóbban adja a terméket, tőle pedig senki nem vásárol. Ezért a következő időszakban ő rákényszerül arra, hogy az árat lecsökkentse, mivel neki ott van az összes kereslet, ő nem fog árat változtatni, tehát ennek hatására megfordul a reláció, tehát most a piaci kereslet a kettes vállalatnál fog megjelenni, az egyes vállalattól nem vásárol senki. Tehát ha ezt végig gondoljuk, akkor kialakul egy árverseny, egy lefele tartó árverseny, és elméletileg, hogyha a vállalatok bírják kapacitással, ennek ott van vége, amikor a piaci ár megegyezik a határ költséggel. Tehát például ez a Bertrand-féle duopólium egy érdekes helyzet, mert oligopol piac, tehát néhány szereplő van. Ott van a lehetőség arra, hogy összejátszva monopóliumként viselkedjenek, de miután egy időben hozzák ezeket az árdöntéseket, kialakul közöttük egy nagyon erős árverseny, ami abszolút logikai úton egy tökéletes verseny állapothoz vezet. A valóságban nem fog elvezetni a tökéletes versenyhez, mert egy-egy vállalat általában nem tudja kielégíteni az összpiaci keresletet, tehát marad a másiknak is valamennyi, és előbb-utóbb rájönnek, hogy itt érdemes összejátszani, tehát nem egymás alá menni. Most azért mondtam, hogy ez a közelmúltban megfigyelhető volt, mert például, nem, hát gondolom nem nagyon emlékszik a társaság rá, mert nagyon fiatal, tehát a 90-es évek eleje fele, amikor megjelent a magyar piacon a MediaMarkt, akkor ő eleinte monopol helyzetben volt, nem volt versenytársa. Később megérkezett erre a piacra az Electroworld, mindjárt kialakult egy ilyen duopol helyzet. És én még emlékszem, ugye már a korom az megengedi, hogy emlékezzek ezekre a dolgokra. Én azt mondtam már, hogy Vácról járok be, tehát én minden nap a West End mellett szállok föl a vonatra, legtöbbször be is nézek, hogy van-e valami újdonságot, hogyha van pénzem, akkor még vásárolok is néha. De minden esetre itt azt lehetett megfigyelni, hogy óriási, két naponként óriási kereslet volt, tömeg volt a West Endnél, és ez úgy jelent meg, hogy a Metro újságnak a hátoldalán minden nap leírták, hogy aznap az Electroworldbe vagy a MediaMarktban mit lehetett kapni rettenetesen olcson. Tehát például kávéfőzőt, erre határozottan emlékszem, nem azért, mert vettem, mert nem volt időm végigállni, meg nincs türelmem se ilyenkor, de 99 forintért lehetett venni. Ha jól emlékszem, erre nem tenném a nyakamat rá, de valamilyen 5-600 forintért lehetett porszívót venni. Tehát például egy ilyen szép pénteki napon, mikor balaktam haza, láttam, hogy minden Vácra igyekvő utas a vonatra porszívóval száll föl. Én néztem körbe, hogy mi van, miről maradtam le már megint, mert megint nem olvastam semmit, és ott akkor jött ismerős is a kis porszívójával, és mondom, mit csináltok itt, minden kötelező volt ma venni, a jegy mellé adtak egy porszívót, vagy mi van, azért maradtam le, mert bérletem van, és kiderült, hogy aznap ez. És a TV híradásából lehetett látni, hogy hol az egyik cégnél csapódott le az összes vevő, hol a másiknál, tehát a vevők így hullámoztak, és használták ki azt, hogy mikor, melyik, milyen terméket adott nagyon olcsón. Például az Electroworld a nyitásnál annyira alacsony árakat határozott meg, hogy én emlékszem rá, hogy mutatta a TV híradó, hogy előző este hálózsákokkal tömeg állt sorba a másnapi 9 órai, vagy nem tudom, hány órai nyitásra. Ugye a rendőrség is ki volt vezérnyelve, hogy rendet tartson a sorbaállóknál. Hát olyan jó magyar módon a rendőrök mentek be először vásárolni, és majd utána ment a többi, hogy nehogy nagy probléma legyen, fegyelmezési probléma. Tehát ezek a modellek, ezek élő modellek, tehát ezek a ténylegesen kialakuló piaci helyzeteket képezik le. Na most a másik két modellünk, ugye van ez a úgynevezett domináns mennyiségi vezérlés, ez az úgynevezett Stackelberg-féle duopol modell, tehát itt van egy vezetővállalat, egy követővállalat, a vezetővállalat figyelembe veszi, hogy a követő várhatóan mit fog csinálni, erről van információja, és az beépíti a saját mennyiségi döntésébe. És a negyedik változat az úgynevezett domináns vállalati árvezérléses modell, ennek nincs külön neve. Tehát itt árról dönt elsődlegesen, és ezt fogadja el a követő vállalat. Na, másnak is vannak ilyen élményei az oligopol helyzetekről? Hát biztos, hogy ugye az oligopol helyzetet, ha máshol nem a benzinkutaknál, mindenki élvezi. Ugye azért a benzinár nem véletlenül van ott, ahol van. A piaci helyzet olyan, hogy el lehet téríteni a határ költségétől. Most, ha még eltekintünk az állam áldásos szabályozó tevékenységétől, hogy azt is tudjuk, hogy mekkora az adótartama a benzinnek. Szerintem fogunk még erről mostanában hallani, hogy mekkora az adótartam. Na most menjünk egy kicsit át a játékelméletre. Tehát azt mondtam, hogy ezeket a piaci szituációkat játékelméleti eszközökkel jól lehet vizsgálni, hiszen a stratégiai kapcsolatokat tudjuk elemezni vele. Most itt felraktam a képbe, tehát a szlájdon van két kép. A jobboldali képen Cermelót látjuk, ő volt az első, aki ilyen játékelméleti, legalábbis az eddig ismereteink alapján, aki először játékelméleti kérdéseket kezdett feszegetni. Ennek ellenére ő nem annyira ismert, mint játékelmélet atya, hanem inkább a másik két úriember, Neumann János, ugye itt van egy kis magyar beütés, és Oscar Morgenstern volt az első, aki a játékelmélet alapjait lerakta, tehát ők azok, akik megfogalmazták ezeket a feltételeket, és megpróbálták modellezni ezeket a stratégiai kölcsönkapcsolatokat. A játékelmélethez néhány alapfogalommal kell tisztában lenni, nem tudom, mennyire ismert a társaságnak, mennyire foglalkoztak már más tantárgyakban. Szaladjunk át ezeken a fogalmakon. Ugye itt a játék azt jelenti, hogy a játékban résztvevő szereplőknek különböző magatartásai lehetségesek, és ezeket lehetséges magatartásokat leíró szabálysor tulajdonképpen leírja azt, hogy milyen játékot figyelünk. A játékosok a közgazdasági alkalmazásban a döntéshozók, tehát akik eldöntik például, hogy mennyit vigyenek a piacra, vagy milyen árat alakítsanak ki. Minden szereplő információval rendelkezik, tehát a játékhoz hozzátartozik egy információs halmaz. Ez lehet tökéletes vagy nem tökéletes. Ugye tökéletes akkor, ha minden információhoz minden szereplő hozzáfér, azonos minőségben, mennyiségben. És lehet nem tökéletes, amikor nincs minden információ a szereplőknél, és ez az informáltság is lehet szimmetrikus vagy aszimmetrikus, amikor az egyik többet tud, mint a másik. Itt az optimális stratégia kombinációkat fogjuk keresni a játékelmélet segítségével. A stratégia a lehetséges akcióknak a sorozatát jelenti. Az eredmények értékelésénél kifizetéseket veszünk figyelemben, a kifizetések a különböző stratégiai kombinációkhoz tartozó eredményeket jelentik majd. A játék menetének a leírását kétféle módon tudjuk megcsinálni. Készíthetünk döntési fát. Ez a döntési fa azt szemlélteti nekünk, hogy milyen döntési pontok vannak, az egyes döntési pontokban milyen elágazások lehetségesek, és ennek milyen következményei vannak, és azért hívják fának, mert amikor ábrázoljuk az összetettebb, bonyolultabb döntési helyzeteket, akkor a fa koronájához hasonlít az a kép, amit kapunk. Ugyanakkor használjuk a kifizetési mátrixokat, amikor mátrix formába írjuk fel a különböző stratégia kombinációkhoz tartozó eredményeket. Na most itt a stratégiákat különböző szempont, vagy különböző stratégiák létezhetnek. Megkülönböztetjük a domináns stratégiát. Erre az a jellemző, hogy a másik minden várható magatartása esetén az, amit domináns stratégiának tartunk, az a legjobb. Tehát mindig azt választjuk, függetlenül attól, hogy a másik mit fog lépni. Ezen kívül a stratégiáknál beszélhetünk tiszta stratégiákról, illetve kever stratégiákról. A kever stratégiáknál valamilyen valószínűségérték szerint választjuk az egyik vagy a másikat, és ilyenkor nem lehet előre megmondani, hogy mindig milyen stratégiát fog követni a szereplő, tehát véletlenszerűen választja majd meg, a tisztánál pedig egyértelműen azokat a stratégiai lépéseket teszi meg. Na most a játék maga lehet úgynevezett zérus összegű játék, ennek az a jellemzője, hogy a szereplők egymás rovására juthatnak kifizetésekhez, tehát ha az én tudom növelni a játékban a nyereségemet, akkor ez azt jelenti, hogy valaki másnak csökken a nyeresége. És lehet nem zérus összegű játék, amikor kölcsönösen növelni tudjuk a várható profitunkat. A játék lehet két vagy több személyes, ugye itt az alap esetekben két személyes játékot veszünk, mert ez egyszerűbb, sokkal, matematikailag, és lehetnek kooperatív játékok, nem kooperatív játékok. A kooperatív játékoknál, például a koordinációs problémáknál a játékosok között együttműködés alakul ki, a nem kooperatív játékoknál ez az együttműködés nem jelenik meg, tehát mindenki egyénileg dönt, egyénileg alakítja ki a magatartást, verseny van a játékosok között. Nagyon fontos megkülönböztetés még a játékoknál, hogy ezek a játékok egyszer mennek csak végbe, vagy pedig ismétlődnek. Tehát például két szereplő csak egyszer találkozik, egyszer kell meghozni ezeket a stratégiai döntéseket, vagy pedig többszörösen a piacon állandóan megjelenő eladó-vevő kapcsolat alakul ki például. Tehát vannak egyszerű és ismétlődő játékok. A játék elemzésnél, vagy a játék elmélet alkalmazásánál a NASH egyensúlyt vizsgáljuk, azt keressük, tehát a játék megoldása általában nem mindig valamilyen NASH egyensúly lesz. Ez a NASH egyensúly olyan stratégia kombinációt jelent, amikor egyik szereplő sem érdekelt abba, hogy megváltoztassa a stratégiáját. Tehát nem kerülhet már jobb helyzetbe azzal, hogy stratégiát változtat. Persze ez mindaddig érvényes csak, amíg a másik nem változtatta magatartásán. Tehát a NASH egyensúly olyan stratégiai kombináció, amelyben egyik játékosnak sem származik előnye abból, hogyha a saját stratégiáján változtat, miközben a többi szereplő nem változtat a magatartásán. Na most nézzünk meg egy-két példát, hogy tudjuk értelmezni, hogy miről van szó. Az első példa, amit hoztam, az egy zérus összegű játék, és a példában két dohánygyár szerepel, ahogy ott le van írva. Ez a két dohánygyár versenyben áll egymással, egymás rovására tudnak terjeszkedni, ezért lesz zérus összegű a játék, és mind a kettő azt tervezi, hogy a piaci részesedését növeli. A két vállalat között az a különbség, hogy az egyes vállalat a reklám tevékenységében próbál változtatni, itt három stratégiát folytathat, ezt M1, M2, M3-mal jelöltük ezt a három, vagy jelöli ez a kifizetési mátrix ezeket a stratégiákat. Ugye a különbségek abban vannak, hogy mennyit költenek a reklám tevékenységre. A kettes számú vállalat is három stratégiát folytathat, választhat, az F1, F2, F3-mal jelölt stratégiát. Ezek arra vonatkoznak, hogy a csomagolásban milyen módosítást hajtsanak végre, és a különbség a költségben jelentkezik, hogy melyik stratégiához mennyi költség van rendelve. Na most egy-egy ilyen kockába jelölt szám, tehát például az M1, F1 stratégia kombinációhoz oda van írva a -3. Ez a -3 ez azt jelenti, hogyha ez a stratégia kombináció valósul meg, akkor az egyes vállalat profitja ezzel a három egységnyivel fog csökkenni, tehát -3 lesz az előző helyzethez képest, három egységgel csökken. Ez ugyanez az összeg a másik vállalat szempontjából azt jelenti, hogy mivel zérus összegű a játék, az ő profitja ezzel a három egységgel növekedni fog. Tehát ezek a kockáknak az értelmezése. Na most nézzük meg, hogy ebben az esetben a vállalat hogyan fog gondolkozni. Az egyes vállalatot vizsgáljuk meg. Ugye az egyes vállalat kiválaszthatja, azt akarja meghatározni, hogy az M1, M2 vagy az M3 stratégiát hajtsa végre. Ha az M1-et választja, ha a vállalat az M1, M2, M3 között kell, hogy válasszon, végig nézi, hogy az M1-nél a másik viselkedésétől függően a profitja vagy 3-mal csökken, vagy 2-vel, vagy 5-tel. Ebben az esetben a legrosszabb variáció a -3. Tehát legrosszabbul akkor fog járni, ha ő az M1-et választja, és a másik véletlenül az F1 stratégiát folytatja. Ha ő az M2 stratégia mellett döntene, akkor a profitja vagy 6 egységgel nő, vagy 3 egységgel nő, vagy 4 egységgel nő. Ebben az esetben, attól függően, hogy a másik mit fog csinálni, ebben az esetben a legrosszabb helyzet az, hogy csak 3-mal fog nőni. A harmadik variációnál a profit vagy 9 egységgel nő, vagy 1 egységgel, vagy 4-gel csökken. Tehát ebben az esetben a 4 a legrosszabb variáció. Tehát megkeresi, hogy minden egyes stratégia, amit ő követhet, esetén mekkora lesz a minimális kifizetés, a legrosszabb. És most a legrosszabbak közül keresi a maximumot. Tehát mivel nem lehet biztos abban, hogy a másik mit fog lépni, ezért minden stratégiához a legrosszabb variációt, kifizetést rendeli hozzá, és ezek közül keresi a maximális értéket. Ez azt jelenti a táblázat alapján, hogy neki az M2-es stratégia lesz az, ami egy ilyen optimális stratégiai lépés lesz a másik lépésének pontos ismerete nélkül. Ha a második vállalat szempontjából nézzük, akkor ugye itt pont az ellenkező előjelek lesznek a másik vállalatnál. Ő is ugye azt fogja nézni, hogy az egyes, tehát ha ő az F1 stratégiát választja, akkor attól függően, hogy a másik vállalat az M1, M2, M3 stratégiával jelenik meg a piacon, eltérő kifizetések lesznek, ő is keresi a számára a legjobb megoldást. Melyik lesz neki a legjobb, gondoljuk végig itt az esetben. Tehát például, hogyha a kettes vállalat az F1 stratégiát folytatja, akkor vagy plusz 3 lesz a profitja, vagy mínusz 6, vagy mínusz 9, attól függően, hogy a másik mit fog csinálni. Ugye itt a legrosszabb a mínusz 9. Az F2-nél vagy plusz 2, vagy mínusz 3, vagy mínusz 1 lesz. Ugye itt a legrosszabb a mínusz 3. Az F3-nál mínusz 5, mínusz 4, vagy plusz 4. Itt a legrosszabb a mínusz 5. Ugye egyrészt, tehát volt mínusz 9, mínusz 3, mínusz 5. A három közül a legkevésbé rossz neki a mínusz 3, tehát ő az F2 stratégia mellett fog dönteni. Tehát a megoldást adó stratégia pár az M2 és az F2 stratégia lesz. Tehát mind a két vállalat a vesztességét akarja minimalizálni, és ennek megfelelően alakítja ki a döntését. Na most mondtam, hogy lehet olyan, hogy domináns stratégia. Ez a táblázat a kifizetési értékek alapján olyan értékeket tartalmaz, hogy mind a két vállalatnál meghatározható, hogy mindig melyik stratégia lesz neki a legjobb. Nézzük meg például, ugye az egyes vállalat négyféle stratégia közül választhat, az A1, A2, A3, A4, a kettes vállalat pedig a B1, B2, B3, B4 közül választhat. Nézzük meg az egyes vállalatnak a stratégiáit. Ha összehasonlítjuk a kifizetéseket, ugye a kifizetési mátrixban gyakran így szerepelnek az értékek, ilyenkor az első érték az egyes vállalatnak a kifizetését jelenti, a vesző utáni érték pedig a kettes vállalatnak a kifizetését jelenti, és ha összehasonlítjuk minden egyes B stratégiánál, tehát a B1, B2, B3, B4 stratégiánál, hogy mennyi lesz az A vállalat kifizetése, akkor azt fogjuk látni, hogy minden másik várható lépésénél az A3 stratégia bizonyul jobbnak. Ezért jelöltem ezt ebben a jaj rózsaszín színnel. Tehát az A szereplő számára a domináns stratégia az A3-as stratégia, mert a kifizetései mindig jobbak lesznek, függetlenül attól, hogy a kettes szereplő mit választ. A kettes szereplő számára, nézzük meg az értékeket, a B4 lesz mindig a jobb, tehát a kettes vállalatnak a B4 stratégia a domináns, és ennek megfelelően az A3-B4 stratégia kombináció jelenti az egyensúlyi megoldást ebben a helyzetben. Ugye itt megkülönböztetjük a gyengén és a szigorúan domináns stratégiát. A szigorúan domináns stratégia az, hogyha minden esetben azt választom egyértelműen, a gyengén az pedig, hogy legalább olyan jó az a stratégia, mint a másik. Lehet vele egyenrangú is. Na most a következő eset, amikor nem zérus összegű játék van, ez változó összegű. Ennek tipikus példája az úgynevezett fogoly dilemma. A mesét olvassuk el először hozzá. A mese az úgy szól, hogy egy súlyos büntény kapcsán két gyanúsítottat letartóztat a rendőrség. Mivel nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték a vádemeléshez, ezért elkülönítik őket egymástól, és mindkettőjüknek ugyanazt az ajánlatot teszik. Amennyiben az első fogoly vall, és a társa hallgat, akkor az előbbi büntetés nélkül elmehet, tehát elengedik a büntetését, míg a másik, aki nem vallott, 10 év börtönt fog kapni. Ha az első tagadja meg a vallomást, tehát az első azt mondja, hogy ő nem tesz vallomást, és a második pedig úgy dönt, hogy vallomást tesz, akkor a másodikot fogják elengedni, és az első szereplő fog 10 évet kapni. Ha egyikük sem tesz vallomást, akkor a kisebb büntényért 6 hónapot kapnak, ha pedig mindketten vallanak, akkor pedig 6 év lesz a büntetés, mert akkor rá tudják bizonyítani, hogy a komolyabb bűnügyben is részt vettek. Tehát még egyszer a lényeg az, hogy elkapnak egy súlyos büntény kapcsán két embert. A bizonyíték, amíg rendelkezésre áll, az csak egy enyhébb büntetésre ad alapot. Ahhoz, hogy szigorú büntetést adjanak, ahhoz vallomást kellene kicsikarni valakitől. Úgy próbálják őket bezárni, hogy ne tudjanak egymással kapcsolatot létesíteni, tehát ne tudják megbeszélni, hogy ki mit fog tenni. Tehát amikor döntési helyzet van, akkor mind a két szereplőnek számolni kell azzal, hogy a másik vall, és emiatt az ő büntetése nagyobb lesz. Tehát ezt a szituációt kell megoldani. Na most ebben a helyzetben a lehetséges stratégiák a következők. Tehát lehet az, hogy kölcsönösen együttműködnek, de hangsúlyozom, hogy nem lehet itt összebeszélni, mert úgy vannak elzárva. Ez azt jelenti, hogy mind a kettő azt fogja választani, hogy nem teszünk vallomást, mert ezáltal kölcsönösen együtt kisebb büntetést kapunk. Lehet az a stratégia, hogy elfordulunk egymástól, tehát az egyik vallomást tesz, a másik pedig nem. Ez nem egy kellemes helyzet annak, aki bennmarad a börtönben jó sokáig, 10 évre. Lehet olyan is, hogy egyik sem tesz vallomást. Na most itt a kifizetés, tehát minden egyes egyénnek az lesz a célja, hogy a büntetést minimalizálja. Itt a képen látjuk ezt a kifizetési mátrixot. Ugye van az egyes játékos, kettes játékos, és a két stratégia az, hogy vallomást tesz, illetve tagad. Na most nézzük meg a kifizetési eredményeket, amit az előbb a szövegbe olvastunk. Ha mind a ketten úgy döntenek, hogy tagadnak, akkor a büntetés 6-6 hónap lesz. Ha az egyes játékos úgy dönt, hogy tagad, a kettes játékos viszont úgy dönt, hogy ő vallomást tesz, akkor az egyes játékos 10 évet fog kapni. Tehát ha az egyes játékos azt a stratégiát választja, hogy ő tagad, akkor vagy 6 hónap lesz a büntetése, vagy 10 év. Ugye rosszabb neki az, hogyha 10 év lesz. Az egyes játékos választhatja azt a stratégiát is, hogy vallomást tesz. Ebben az esetben ő neki elengedik a büntetést, tehát a kifizetés az 0, a másik az 10 évet kap, vagy pedig ha a másik is vallomást tesz, akkor 6 év lesz. Tehát ebben az esetben a rosszabb variáció a 6 év. A két rossz eset közül neki az a kevésbé rossz, ha vallomást tesz, és mivel nem lehet biztos abban, hogy a másik tesz-e vallomást vagy nem, az ő racionális választása az lesz, hogy végül is vall. A második játékos ugyanezt a stratégia kombinációkat kell, hogy végig gondolja, tehát ha ő tagad, akkor vagy 6 hónapot kap, vagy 10-et, attól függően, hogy a másik mit választ. Ha ő vallomást tesz, vagy 0 a büntetése, vagy 6 év, attól függően, hogy a másik milyen stratégiát választ. A két rossz közül a kevésbé rossz, hogyha vallomást tesz. Tehát a NASH egyensúly, ami itt kialakul, hogy mind a két szereplő vallani fog, ennek következményeként mind a ketten 6-6 évet fognak kapni. Na most, ha megnézzük, és a tanult közgazdasági fogalmat, a Pareto hatékonyságot felhasználjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez nem egy Pareto hatékony megoldás, mert mind a két szereplő helyzete javulhatna akkor, hogyha egyik sem tenne vallomást. Tehát nem minden más egyensúly lesz Pareto hatékony megoldás. Viszont itt az, hogy ez lesz az egyensúlyi helyzet, az azt biztosítja, hogy a szereplők nem tudnak összejátszani, és ez a játék csak egyszer ismétlődik. Ha megengedjük azt, hogy többször, tehát kiszabadulnak, tehát leülik a 6-6 évet, utána újra elmennek együtt rabolni mondjuk, akkor már más lesz az eredmény, mert akkor mi lehet? Tehát, hogyha kiszabadulunk együtt 6 év múlva, akkor megbüntethetjük egymást azért, mert a másik vallomást tett, megbeszélhetjük, hogy legközelebb ilyet nem csinálunk. Tehát itt az összejátszás már fennállhat, tehát ha ismétlődik ez a játék, akkor más eredményt fogunk kapni. Na most nem tudom, ez látszik egyáltalán? Nem? Akkor menjünk tovább. Ezeket a helyzet, ez a fogoly dilemma nagyon gyakori a gazdasági életben, a piaci helyzetek elemzésénél is van. A jövő héten is találkozunk majd ilyennel, amikor a közjavakat fogjuk tárgyalni. Tehát nagyon sokszor. Itt ennél a példában például az szerepel, hogy van két zöldséges, aki árat határoz meg, az új árakat egyszerre kell kiírni, és az a kérdés, hogy milyen ár legyen, mert ha valamelyik magasabb árat határoz meg, akkor elveszti a vevőjét, veszteséget fog realizálni. Itt van a kifizetési mátrix, tehát a probléma, hogy az egyik emel, nem emel, a másik emel, nem emel, tehát ezzel meglesznek a stratégiai kombinációk, és megint ugyanazzal a logikával, hogy az előbb dolgoztunk, meg lehet határozni, hogy melyik lesz az egyensúlyi megoldás. Ugye, majd fölteszem, és akkor mindenki oldja meg, jó? Mert úgy látom, hogy egy kicsit fogy már a türelem. Vagy például itt ez a következő példa, és akkor ezeket a gyakorlatokon meg lehet csinálni, majd odaadom a gyakorlatvezetőknek, hogy van két légitársaság, amelyiknek az árakban kell megegyezni, vagy az indulási időpontokba. Az első feladatnál az indulásba akarnak megegyezni, hogy mikor indítsák a repülőt, és bármilyen érdekes, a megoldásban, itt van a kifizetési mátrix, az lesz, hogy mind a kettőnek este érdemes indítani, mert nem lehet tudni, hogy a másik hogyan dönt. Tehát ezek a példák arra nagyon jók, hogy átlássuk, hogy milyen módon befolyásolja egyik vállalat döntése a másikat. Majd a gyakorlatokon ezeket végigcsináljuk. A következő kérdést nézzük viszont még meg, hogyha hosszabb távon, tehát ezt az ismétlődést megengedjük, akkor vajon előnyösebb lesz-e a szereplőknek kooperálni, vagy pedig ugyanúgy elfordulnak egymástól, és nem játszanak össze. Most, ahogy már említettem az előbb, az ismétlődő játékoknál más eredményt kaphatunk, kialakulhat az úgynevezett Pareto hatékony megoldás, mert itt fennáll az összejátszásnak a lehetősége ezeknél az ismétlődő játékoknál. Bebizonyítható az, hogyha a szereplők ismerik a játék számát, tehát hogy hányszor fog ismétlődni, abban az esetben a fogolydilemma megoldás marad. Na, tehát ha ismétlődik a játék, és ismerjük az ismétlődés számát, akkor az a logika fog érvényesülni, ami az egymenetes fogolydilemmánál. Tehát az utolsó játéknál, az ennedik játéknál úgy fogok viselkedni, mint egy fogolydilemmában, mert már nem tudnak büntetni utána. Ezért, ha ezt tudja mind a két játékos, már akkor az N-1. Játéknál is ugyanígy viselkedik, tehát minden egyes periódusban így vissza lehet következtetni, hogy fogolydilemma jön. Viszont ha nem ismerjük a játék számát, akkor érdemes összejátszani, tehát olyan piaci szituációkban, amikor nem lehet meghatározni, hogy hányszor kerülnek egymással kapcsolatban a szereplők, ott kialakul a Pareto hatékony megoldás. Tehát amikor az a lehetőség is fönn van, hogy büntetünk, akkor is kialakul a kooperáció. Na most ezek a nem csak fenyegetésekkel lehet elérni, de ez a fenyegetésnek olyannak kell lenni, hogy hihető legyen. Ha én azzal fenyegetlek benneteket, hogyha nem tanultok, megbuktok, és utána átengedlek benneteket, ez a következő évfolyamban már nem lesz hihető fenyegetés. De ha én azt mondom, hogyha nem tanultok, megbuktok, és megbukik a 60%, az a következő évfolyamnál már hihető fenyegetésként lesz. Tehát akkor már rábírom őket, hogy a magatartás megfelelően alakuljon. Na most még egy érdekes dolog van, hogy végeztek egy versenyt, Axelrod hirdetett meg egy versenyt, hogy ki tud olyan programot összeállítani, ami az ilyen oligopol helyzetekben, tehát ilyen kétszereplős játékokban, nem kell, hogy oligopol piac legyen, de kétszereplős játékokban egy ilyen győztes stratégiát jelent. Egy ilyen 200 lépéses fogolydilemmát adtak föl, és a tudósoknak kellett kidolgozni a lépéseket, sokféle megoldás érkezett, és a győztes stratégia nagyon egyszerű volt, talán találkoztunk már a nevével, a tit for tat stratégia, ez a szemet szemért, fogat fogért. Ez azt jelenti, hogy az a győztes stratégia, ha egy ilyen több lépéses fogolydilemmában úgy lépek mindig, ahogy az előző játékban az ellenfelem lép. Ha ő kooperált, akkor a következő játékban én is kooperálok, ha ő nem kooperált, akkor én a következő játékban én sem kooperálok, és ezek a szabályok így szólnak, nagyon egyszerűen megfogalmazva, hogy ne legyünk irigyek, ugye van egy-két ilyen magatartás szabályozó dolog, itt is van ilyen, ne legyünk irigyek, ne dezertáljunk, tehát ne törjünk mi ki a kooperációból először, gondoljunk a következő interakcióra, amikor a másik megbüntet majd érte, módosítsuk a nyerességeket, a várható kifizetéseket, figyeljünk egymásra, gondoskodjunk egymásról, tehát például figyeljük a másik profitját is, mert ha nagyon lecsökken miattam, az biztos, hogy megtorolja, és alkalmazzuk a kölcsönösséget. Tehát ezt én ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy azért ez egy jó stratégia a több szereplős játékokban, tehát amikor majd később önök a vállalatok élére kerülnek, akkor figyelni kell a versenytársat, és lehetőleg nem kell mindig dezertálni, mert azt előbb-utóbb megbüntetik. Na, köszönöm a figyelmet, és majd innen folytatjuk.